A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Háborús helyzetben beállott döntő fordulat nyilvánvalóvá tette, hogy rövidesen hazánk is belesodródik a nagy világégésbe, s ezzel kapcsolatban esetleg komoly változások állnak be határaiban, belpolitikájában. A háború menetét tárgyilagosan szemlélve szinte elkerülhetetlennek látszott. Bármennyire is elítélte volna az akkori magyar mentalitás a rend állásfoglalását, számolnunk kellett a bekövetkezhető eseményekkel, amelyek a legnagyobb óvatosságra intettek terjeszkedési terveinket illetően. Nem gondolhattunk például arra, hogy a trianoni határokon túlra terjeszkedjünk, hogy ezeken a területeken befektetéseket eszközöljünk. Ez az elgondolás volt a magyarázata annak, hogy a leghatározottabban elleneztem azokat a terveket, amelyek a Pálos-Szentkúti ház helyett a Bácskában vagy Erdélyben javasolták új rendház alapítását. Egyelőre inkább látszott célra vezetőnek a tengődést választani a trianoni Magyarországon belül, mint fényes, de esetleg csak átmeneti kilátásokat e határokon túl. Az ellenzék részéről komoly vád tárgyát képezte, hogy a rend erőit lekötöm a kis, jelentéktelen Pálos-Szentkúton, amikor a Bácskában vagy Erdélyben sokkal nagyobb helyeken tudtunk volna megtelepedni. Az idő azonban e téren is engem igazolt. De egyelőre még nem gondolhattunk új ház alapítására, mert a megfelelő emberanyag is hiányzott. Annál időszerűbbé vált a magyar rend anyagi megalapozása. A Soltfatkerti szőlőt az ősz folyamán vettük birtokba, s jövedelme nagy segítséget jelentett a mind jobban súlyosodó anyagi nehézségek leküzdésében. A Schmidt örökség ügyét Budapestről könnyebben tudtuk irányítani, sürgetni, úgyhogy most már reális eredményeket láttunk. Alig 2 hónap eltelte után sikerült megkötni a minden részletre kiterjedő szerződést a társ örökössel, amelynek értelmében a birtoktestet 9 parcellára osztottuk, ebből 2 telket 1200 négyszögöl kiterjedésben és 1 millió pengő értékben Schmidt Leónak átengedtünk. A rend így már 1943 nyarának végén teljesen szabad kezet nyert a birtokában maradt 7 parcella és a kastély tekintetében, s módjában állott azt részben vagy teljes egészében is értékesíteni. Csensztohova nem kívánta a vagyontárgyat teljes egészében áruba bocsátani, hanem csak annyit, amennyinek vételára a rajta lévő terhek kifizetéséhez szükséges. Az örökségen ugyanis súlyos terhek voltak, amelyeknek 60%-át azonban a tárgyalások során sikerült a fővárosra áthárítani, 12%-ot a társ örökös viselt, míg a rendnek a terhek 28%-át kellett vállalni, összegszerűleg közel 170 ezer pengőt, mint hogy a terhek mintegy 600 ezer pengőre rúgtak. Ezen felül természetesen kiegyenlítésre vártak a közel 10 évig húzódó tárgyalások költségei, s emellett rendházainkat is terhelték kisebb-nagyobb adósságok. Így elkerülhetetlennek látszott legalább 2 parcellának mielőbbi értékesítése. A befolyó vételárból könnyen fedezhettük összes tartozásainkat, s még maradt is fenn bizonyos összeg újabb tervek keresztülvitelére. Teljesen ismeretlen területen kellett itt a rendnek dolgoznia, ahol szemben találta magát a gazdasági élet ezernyi trükkjével, spekulációjával, amelynek végcélja olcsó vétel, busás haszon. Sok vevőt csábított a gyönyörű fekvésű park, Buda egyik legszebb helye, de a vevők gondosan ügyeltek arra, hogy a versengés ellenére se verjék fel a telkek árát. Az első ajánlatok 218, majd 300 pengőre szóltak. Ezeket a rend kereken elutasította és közölte, hogy 500 pengőn alul nem hajlandó a telkeket értékesíteni. Erre bizonyos forrásból olyan hírek keltek szárnyra, hogy a rend szorult anyai helyzetben van, és előbb-utóbb kénytelen lesz igényeit redukálni. Erre a fondorlatos lépésre a rend hasonlóval válaszolt. Ügynöke útján az egyik vállalattól írásbeli ajánlatot szerzett, amely négyszögölenként 650 pengőt ajánl fel, és hajlandónak mutatkozik a rend egyéb kívánságait is teljesíteni. Ez a fogás igen célra vezetőnek mutatkozott. Egyre másra jelentkeztek a komoly vevők, akik egymással versenyre keltek, hogy a maguk számára szerezzék meg a szép telket. Végre sikerült négyszögölenként 950 pengős árat elérni, s a két parcella báró Weiss birtokába került. A vételár még a közjegyzői formalitások lefolytatása előtt kifizetésre került, s így a rendnek módjában állott összes adósságát kifizetni. A rend birtokában 5 parcella maradt, 3400 négyszögöl kiterjedésben, és a kastély teljesen tehermentesen további hasznosítás céljából. Talán egyesek előtt különösnek látszik, hogy ennyire kihangsúlyozom ezt a tisztára anyagi jellegű ügyünket, és ezzel könnyen az anyagiasság vágyát kelthetem a rend ellen. Éppen ezért szükségesnek tartom közelebbről megvilágítani eljárásunk indokait. Az első időben az vezetett bennünket, hogy mindenképpen igyekeztünk teljesíteni a hagyományozó végső akaratát. Később, amikor az ügy kezdett kilátástalanná válni, a rendtagok nagy része arra az álláspontra helyezkedett, hogy le kell mondani az örökségről. De voltak a rendtagok között olyanok is, akik még reménykedtek a békés megegyezésben, s ők akadályozták meg az elhamarkodott döntést. Amikor az ügy a kezembe került, új lehetőségeket találtam, amelyeken elindulva remény volt a kibontakozásra. Ilyen körülmények között most már a rend kötelességszerűen ragaszkodott a tárgyalások folytatásához, amelyeknek kedvező befejezése biztosíthatta a további fejlődés előfeltételeit. Tehát nem az ügyből származó anyagi előny lebegett szemünk előtt, hanem kizárólag az a cél, amelyet ezzel a vagyonnal elérhetünk. A rend magyarországi ágának megerősödése, egy új, korszerűbb újoncház megépítése és egy pálos juvenátus felállítása. Ez a cél ösztönzött bennünket éveken át az örökségért folytatott munkában. De hogy mennyire nem anyagi szempontok vezették a rendet, bizonyítja az a körülmény is, hogy amikor birtokába jutott az örökségnek, a rend vezetősége határozottan vallotta, hogy abból egyetlen fillért sem fordít a rendházak kényelmesebbé tételére, vagy az ellátás javítására, hanem kizárólag a jövő biztosítására. A szerzetesi életvonalán továbbra is ragaszkodtunk a szerény életmódhoz, mert a bőség, a felmerülő kívánságok kielégítése egyrészt ellentétben áll a szerzetesi szegénységgel, másrészt elősegíti a lelki élet a fegyelem meggyöngülését. A soltvadkerti pincénkben például több száz hektoliter bort tároltunk. Ennek ellenére sem kerül gyakrabban bor az asztalra, mint akkor, amikor még nem voltunk szőlőbirtokosok. A valóban szükséges igényeket kielégítettük minden házban. A fennmaradó összeget azonban át kellett mentenünk valami módon a csendesebb időkre. Visszatelepítésünk első napjától kezdve csak azt a gondot ismertük, hogy terveink megvalósításához soha nem rendelkeztünk a kellő anyagiakkal. Most megismertük azt a gondot is, amit a meglévő pénz jelent háborús időkben, amikor a fennálló korlátozások megakadályozzák annak célszerű felhasználását. Legszívesebben építkeztünk volna, hiszen a pécsi szűk, ideiglenes rendház égetően sürgőssé tette egy tágas, mindenben megfelelő kolostor felépítését. A Pálos Szentkúti rendháznak is csak egyik szárnya készült még el. Itt is folytatni kellene a munkát. A rendi hivatások ápolására mielőbb fel kellene építeni a juvenátust gimnazisták számára, és ez a Juventus csak Pécset vagy Budapesten épülhetne fel. Érezhetően hiányzik Pálosszentkuton egy nagyobb befogadó képességű templom, mert ez idő szerint csak egy kápolna áll a hívek és a búcsúsok rendelkezésére. A templom felépítésétől lehetne remélni a lelki és vallásos élet rendszeresebb ápolását, felpezsdítését. Bár ez utóbbi terv nem egyedül a rend gondja, hanem elsősorban a környék lakosságáé. A rend soha nem zárkózik el ilyen áldozatok elől. Ékes bizonyítéka ennek pécsi templomunk, amelynek felépítését Częstochowa hathatósan támogatta. Az építkezés azonban háború idején roppant drága. Emellett magán építkezésre nem adnak ki engedélyt, és nem utalnak ki anyagot. Így hát ismét le kell mondanunk a szép tervek megvalósításáról, és későbbi időpontra kell azokat halasztanunk. Ha azonban a pénzt nem fordíthatjuk építkezésre, hogyan mentsük át a háborús időkön, mit tegyünk, hogy a fokozódó drágaság ellenére is biztosítsuk annak vásárló értékét. Pfeiffer Gyula egy földbirtok megvásárlását javasolta. Összeköttetései révén felhajszolt egy birtokot, mely jutányos áron lett volna megszerezhető. Nexusai révén azonban csak volt zsidó birtokról, vagy a felvidéken volt cseh állami birtokról lehetett szó, tehát olyan birtokról, melyeknek ügye, a németek legyőzése esetén, feltétlenül revízió alá kerül. Tudomásunk volt arról, hogy Madarász István kassai püspök éppen ebben az időben utasította vissza a kormány ajánlatát, hogy zsidó birtokokból egészítse ki a püspökség vagyonát. Páter Gyulával részletesen megtárgyaltuk az ügyet, és abban egyeztünk meg, hogy sem zsidó birtok, sem a trianoni határon túl fekvő birtok nem jöhet számításba. Nyílt ellenkezéssel azonban nem akartuk megbántani sem Pfeiffert, sem barátját, a földbirtok ügyek akkori országos kormánybiztosát, s ezért kísérletükben megtekintettem az ország különböző részeiben több uradalmat. Különböző kifogásokkal sikerült mindegyiket meg nem felelőnek mondani, s így észrevétlenül elhárítani a rendtől a kétes értékű vállalkozást. Akkoriban az volt a helyzet, hogy a trianoni Magyarország területén alig volt eladó föld, ami pedig eladó volt, ott valami titok lappangott a háttérben. Így a birtokvétel terve meghiúsult. Ma már tudjuk, hogy ez volt a szerencsésebb megoldás, mert a birtokreform során amúgy is elvesztettük volna. Valami más megoldást kellett keresni, hogy ezt a pénzt, melyre annyi feladat várt, megmentsük. A Soltvadkerti pince körülbelül 3000 hektoliter űrtartalmú üres hordói vezettek arra az átmeneti megoldásra, hogy szüret után összevásároltuk a környékbeli gazdáknál a mustot, így a bor árának folytonos emelkedésével nem csak a tőkét mentettük meg, hanem bőségesen kamatoztattuk is. Mint hogy ez a gondolat életre valónak mutatkozott, továbbfejlesztettük. Természetesen mindez csak átmeneti megoldás volt, amit azt tett lehetővé, hogy a front még távol volt hazánktól. A bor mielőbbi értékesítéséről azonban gondoskodni kellett, ami az akkori nagy kereslet következtében nem volt nehéz feladat. A Solt-vadkerti szőlőgazdaság. A szűk esztendőkben, amikor gondjaink napról napra szaporodtak, adósságaink nőttek, nagy sóvárgással tekintettünk Solt-vadkert felé, ahonnan közeli segítséget vártunk. Mint már említettem, Krémer József 1942. novemberében váratlanul halt meg. Bár előzőleg hosszabb ideig betegeskedett, halála mégis oly hirtelen következett be, hogy nem valósíthatta meg tervét, a birtoknak telekkönyvileg történő átírását a rendre. Ebből majdnem súlyos komplikációk származtak. Krémer Józsefnek Aradon élt egy súlyos beteg leánya, aki annak idején magáévá tette édesatya akaratát, és a rend által fizetendő életjáradék fejében örökségéről lemondott. Krémer a Budapesten élő rokonságot kizárta az örökségből, kivéve nővérének fiát, aki részére ugyancsak járadékot kötött ki. Az unokaöcs azonban az egész örökséget szerette volna megkaparintani, ezért minden befolyását latba vetette Krémer leányánál, hogy az örökséget támadja meg. Komplikálta az ügyet, hogy Krémer ügyvéde ugyancsak gyanúsan kezdett viselkedni, s félő volt, hogy átpártol az ellenfélhez, ami komoly veszélyt jelentett volna a rend számára. Igen, óvatosan kellett eljárnunk, ezért elsősorban Krémer ügyvédjéhez fordultunk, bár a rendnek volt saját ügyésze. Ez ugyan megkétszerezte a költségeket, de mégis ezt a megoldást kellett választanunk, hogy az ügyvédet leszereljük és a nagyobb kellemetlenséget elkerüljük. Ezután levélben megkerestük Krémernek Aradon élő feleségét és leányát, s a részükre kikötött járandóságnál nagyobb összeget helyeztünk kilátásba. Ezzel sikerült is elhárítanunk a vihart, mert Krémer leánya ezután már teljes bizalommal viseltetett a rend iránt. Így lehetővé vált az ügyet alig 6 hónap leforgása alatt teljesen befejezni, s a rend a végrendelet értelmében a birtok tulajdonába került. Krémer eddigi intézőnőjét, Nász Erzsébetet megtartottuk, aki 17 éven át volt Krémernek munkatársa és betegsége alatt önfeláldozó ápolója. Budapesten egy bor kimérése volt a gazdaságnak, ahol a bortermés közvetlen értékesítésére volt lehetőség. A nagyobb arányú forgalmat a Solt-vadkerti gazdaság bonyolította le akkoriban, amikor Krémer még nem betegeskedett, és munkabírása nem elégedett meg az egyszerű gazdálkodással. A szép gyümölcsös és mintaszerű szőlőtelep mellett óriási pincét rendezett be. Amikor 1943 őszén kis pénzünket menekíteni akartuk az infláció elől a bor felvásárlásával, tulajdonképpen csak a régi hagyományokat újítottuk fel, és kihasználtuk a kedvező adottságokat. 1942-ben az akkor még életben volt Krémer felügyelete alatt vezették le a születi munkálatokat, aki novemberben hunyt el. Nem sokkal később egy jelentéktelen kis hüléssel Budapesten ágyba került egyik segítője, Julián testvér. A hülést a császárfürdő jó meleg vizével akarta gyógykezelni, de a téli időben a fürdőből kijövet még jobban megfázott. Észre sem vettük, s már komoly komplikációk álltak be, szövődmény, mely az agyhártyát támadta meg. A betegség hamar végzett a fiatal szerzetessel. Alig 7 évi szerzetesi élet után, 1943. január első napjaiban csendesen, istenesen, hibáiért bocsánatot kérve, elköltözött az élők sorából. Rövid szerzetesi működése alatt 3 működési területen végzett igen hasznos munkát. Pécsett, mint újonc, a templom építkezés alatt szinte pótolhatatlanul értékesítette gyakorlati tudását felügyelői minőségben. Pálos-Szentkúton leleményességével és munkaszeretetével segített leküzdeni az első nehézségeket. Solt-vadkerten megnyerő modorával tett ilyen jó hatást a telep munkásaira. Az úr nem engedte, hogy munkájával és csendes, imádságos életével továbbra is segítse a fiatal rendet. Hirtelen halála megzavarta terveinket. A Solt-vadkerti birtok több oldalú és gazdaságosabb kihasználásához feltétlenül szükséges volt Julián testvér munkássága. Úgy terveztük, hogy a Soltvadkerti gazdaságból alakítjuk meg a magyar rendházak éléskamráját. Megfelelő nagyságú hízlalda és baromfi tenyészet beállításával kívántuk megkönnyíteni a pécsi és budapesti rendház élelmezési gondjait. Ennek keresztül vitelét kívántuk volna Julián testvérre bízni, minthogy Nász Erzsébet egyéb munkája mellett ezt nem vállalhatta volna. A jóisten azonban másként rendelkezett. Magához hívta őt, hogy színről színre találkozzék Istenével, bennünket pedig egy ideig még hagyjon bajlódni a megkétszereződött terhekkel. A Fehér Barát. A Fehér Barát című negyedéves rendi értesítőnk első száma 1938 karácsonyára jelent meg. A kezdeti sikerek után később határozott visszaesés mutatkozott, melyet több oldalról felmerülő kifogások és kritikák követtek. Sajnos maguk a rendtagok is csekély érdeklődést mutattak a lap iránt. Voltak, akik kezükbe sem vették a lapot. Mások viszont csak azért olvasták, hogy élesen bírálják. Ez az álláspont tagadhatatlanul helytelen volt, s inkább a személyi, mint a rendi szellemet tükrözte. Kétségtelen, hogy voltak hibák a lap szerkesztése körül, de azokat nem éles bírálgatással, hanem élénk közreműködéssel kellett volna orvosolni. Egy ilyen lap a rend tulajdona, tehát a rend örök érvényű szellemét kell, hogy tükrözze. Baj volna, ha a lap csak egy ember érvényesülését szolgálja, amely ellenkezik a szerzetesi szerénységgel. Hogy a helyzet ide ne fajuljon, szükséges, hogy a lap mindig a rend célkitűzéseit szolgálja. Az ilyen szellemben és jól szerkesztett lap feltétlenül hasznos és eljut oda is, ahol a rendtagok egyébként meg nem fordulgatnak. Mindeme szempontokat figyelembe véve, a rend vezetősége még 1942-ben alapos reformnak vetette alá az addig sok nehézséggel küszködő lapot. Anyagi téren nem vártunk semmit a laptól, sőt hajlandók voltunk anyagi áldozatot is hozni, ha az erkölcsi előnyök biztosítva vannak. E szempontok indították a rendet dr. Nádas Zoltán, budapesti hittanár javaslatának elfogadására, amelynek értelmében a lap kiadásával a Kapisztrán sajtószövetkezetet bíztuk meg. A szövetkezet biztosította a lap kiadása körül mutatkozó rende ellenességek megszűnését. Dr. Nádas, mint közismert író, elvállalta a folyóirat főszerkesztői tisztségét és bekapcsolódásával elősegítette, hogy a Fehér Barát 1943. január 1-től havi folyóirattá alakult. A sajtószövetkezet könnyen legyőzte az első nehézségeket, propagandája pedig eredményesnek mutatkozott. A lapszínvonala határozottan emelkedett, tartalma változatosan nívósabb lett, mint több és több problémát felölelt. Erősen meglátszott a főszerkesztő kitartó munkája, és az előző évekhez viszonyítva sokkal több élet volt a lapban. Gyenge oldala azonban továbbra is az maradt, hogy a témák általános jellegűek voltak, nem találtak kapcsolatot a renddel, s ha itt-ott meg is pendítették a pálos múltat, de sehol nem találtak helyet a pálos jelenben. Az atyák nagy része ezután sem érdeklődött a folyóirat sorsa iránt, s még kevesebben működtek közre aktívan a szerkesztésben. Tény, hogy nem mindenki születik írónak. Nem mindenki rendelkezik azzal a csodálatos tehetséggel, hogy érzelmeit, benyomásait, tudását papírra vesse. De az bizonyos, hogy kis tehetséget is ki lehet fejleszteni. És ahol megfelelő lelki tartalommal párosul, idővel szép eredményeket lehet elérni. A papnak gyakran kell tollat fogni olyankor, amikor a legkevésbé kívánja. Jó tehát, ha ezen a téren is megfelelő gyakorlattal rendelkezik. Természetesen mindvégig alázatos szerzetesre gondolok, akit nem a becsvágy hajt, hanem az Úr szolgálata, aki tollával nem saját érvényesülését keresi, hanem a féltve őrzött isteni szikra tovább terjesztésén fáradozik.
A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 19. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedjánszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
Mária Rádió. Bár Miklós atyának, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspökének gondolatait hallják.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. És szeretnénk megköszönni azt a hűséget, azt a állandó figyelmet, ami a rádió műsorát körülveszi. Szeretnénk megköszönni a sok imádságot, a bátorítást, a visszajelzéseket, és hát természetesen az anyagi támogatást is. És szívből kívánom, hogy a rádión keresztül egyre közelebb kerülhessen mindenki az Úr Jézus szeretetéhez, a Jóisten szeretetéhez a szűzanyán keresztül, a szűzanya közbenjárásán keresztül. Nekem van egy nagyon kedves énekem, amit hát ugye régi éneket tanultunk még teológus korunkban, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küldelmünk. Hát én már ugye pünkösd után vagyunk, de mindig újra és újra időszerű ez, hogy a szűzanyával együtt imádkozzunk, és kérjük a szent lelket a mindennapi életünkre, az egyházunkra, a hazánkra. Köszönöm szépen mindenkinek a hűségét.
Bár Miklós atyának, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspökének gondolatait hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! Fórumot nyit a Mária Rádió útkeresőknek, mielőtt eltévednénk címmel. Úgy tűnik, a mai zűrzavaros világunkban egyre nagyobb szükség van az élet fontos kérdéseire adott világos válaszokra. Még nagyobb szükség és igény lenne még a keresztény embereknek is arra, hogy lelkiismeretes eligazítást, tájékoztatást és hiteles magyarázatot kapjanak az életüket alakító, hitet és erkölcsöt érintő témákban. Ezt a sürgős és jogos igényt próbálná szolgálni a Mária Rádió útkereső oldala. Ezen az oldalon elsősorban a hittel, valamint a lelki élet nehézségeivel, problémáival kapcsolatos kérdéseket várunk, de lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minden kérdésre lelkiismeretesen válaszolni. Az útkereső és a vele kapcsolatos minden fontos információ elérhető a www.útkereső.mariaradio.hu főoldalán. A komoly szándékkal jelentkező útkeresőket szeretettel várja István atya, a Mocsai plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.